Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Opera.
Giacomo Puccini Pillangó kisasszony című operájának bemutatóját láthatják június 26-án csütörtökön és június 28-án szombaton a Margit szigeti szabadtéri színpadon. Puccini életművének gyöngyszeme a Pillangó kisasszony, melyet megható történeten túl lírai dallamvilága, páratlan érzelemgazdagsága és hangulatteremtő ereje teszi kivételessé. A Margit szigeten 2025 nyarán Csocsosszán a fiatal Gésa szerepét az olasz szoprán Francesca Sasso énekli. Partnere Pinkerton szerepében a Bécsi Folks Oper tagja Brickner Szabolcs lesz, aki a Magyar Állami Operaház rendszeres vendégszólistája. Puccini mind a magánéletében, mind művészként vonzódott a botrányos kapcsolatokhoz. Ez az alkotása is egy szívbe markoló történet a becsületről, a hűségről és a szerelemről. A művész érett zeneszerzőként felkavaró zenei mélységgel mutatja be hőseinek érzelemvilágát, a könnyed játékosság állapotától az elragadtatott szerelmen keresztül, a hősies kitartáson át a vad fájdalomig. Az opera szövegkönyvének alapját John Luther Long 1898-ban megjelent elbeszélése adja, amelyből David Belasco írt drámát. Puccini Londonban látta a darabot, és rögtön megtetszett neki a téma, nem sokkal később megszerezte a megzenésítés jogát. Annak érdekében, hogy hiteles japán zenét írhasson, Puccini felkereste a Viareggio-ban nyaraló japán követ feleségét, aki megismertette a japán népdalokkal, így a zeneszerző a Pillangó kisasszonyban a gyönyörűen hangszerelt zenekari anyagba a távol-keleti hangszereket illesztett, így teremtve tökéletes, egyedülálló ihletett zenei világot a történethez. Az alkotás a mai napig az egyik legtöbbször műsorra tűzött Puccini opera a világon. Most június 26-án csütörtökön és június 28-án szombaton a Margit szigeti szabadtéri színpadon láthatják.
Színház.
15 szakkal kezdi meg működését a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara Színház és Filmművészeti Intézete ősztől. A következő szemeszterben így színházrendező és színművész osztatlan szakok, esti képzésen táncos és próbavezető alapszak indul, írták a PTL közleményében. Szakirányú továbbképzési formában előadó művészeti műszaki vezető, előadó művészeti gazdasági vezető, marketing, intézményvezető, mozgóképalkotó, dokumentumfilmalkotó, forgatókönyv és drámaíró, színház és filmművészeti szakíró, színpad és televízió stage manager, hatásvilágítás tervező díszletszobrász és díszletfestőképzések is indulnak. Közölték azt is, hogy a színművész és a színházrendező szakok iránt érdeklődők számára júniusban és júliusban felvételi előkészítőt tartanak, majd júliusban és augusztusban pótfelvételi keretében várják a jelentkezőket. A 2025-ös szakindításokat az egyetem tanárai mellett számos neves színházi és filmes szakember is fémjelzi, így mások mellett Bán Teodóra táncművész, koreográfus, Deák Kristóf filmrendező, Cserhalmi György, Kamarás Iván és Kautsky Armand színművészek is részt vesznek az oktatásban. A szakok oktatási programját Csányi János, egyetemi docens, a Budapesti Színház és Filmintézet igazgatója hangolta össze.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Ahová hazatér a lélek, a tihanyi pünkösdiliget. Tihanyt meglátni, oda megérkezni és visszatérni varázslatos. Talán azért, mert végtelenül és szívfájdítóan festői helye hazánknak. A Balatonba nyúló lenyűgöző félsziget szemedgyönyörködtető tájadottságaival valódi ékszerdoboz, mely mintha a magyar lélek egy könnyedebb léptű, derűsebb, mediterrán archetipusának lenne a fellegvára. Volt már úgy, hogy egy utazás végén, pusztán a megtett út okán egyszerűen azt éreztük, megérdemlünk még egy apró kényeztetést, egy ráadás élményt. Valami ilyesmi tétemelés, amikor Tihanyban barangolva felsétálunk a bencés apátsághoz, és annak oldalában betérünk a pünkösdiligetbe, mely tulajdonképpen egy zöld labirintus. A Pagony táj- és kertépítész iroda fiatal csapata Herceg Ágnes vezető tervező irányításával nem véletlenül alkotott magyar nyelvi emlékhelyünkre egy történelmi jelentőségű monostor mellé éppen egy útvesztőt. Esetünkben talán inkább út lelőt. A szimbolikus tiszafa ösvény emberi útkeresésünk mediterrán metaforája. Benne elveszve spirituális élmény vár ránk, melyet tovább fokoz a kerengő kerületén a meredek tetőt két oldalról ölelő Balaton kékének látványa, melybe szinte alázuhan a teraszos hegyoldal. A Pünkösdi ligetet Korzenszky Richárd emeritus atya álmodta meg. Egy nyugodt, békés helyet szeretett volna, ahol a teremtő csodája vesz körül minket. És ahol az ember csendben járkál, látja a csillogó víz tükrét, amely egybeér a végtelen kék éggel. A nyitó táblákon meg annyi nyelven megjelenő béke és fényszavak vezetnek be a mészkőz télékkel, vésett jelekkel vagy feliratokkal ellátott kőtáblákba, tűzdelt zöld labirintusba, melyet ültetett növénykompozíciók, virágcsodák, levendula szigetek, pompás varjúhájbokrok, óriás díszhagyma virágok szegélyeznek. A kétirányú labirintus egyikének közepén élő fa áll. A bizonyos örökzöld földet a kék éggel összekötve, a másik közepén pedig egy kőkompozíció idézi meg Dürer Melankólia című metszetét, magában rejtve egy kutat, melyen keresztül nézve mindkét irányban a Balaton tárul elénk. Ez a hely egyszerre romantikus, szakrális és időtlen. Itt semmi sem régi és semmi sem mai. Itt minden illeszkedik a tájhoz, a szomszédos apátsághoz, Tihanyhoz, a Balatonhoz. Közben pedig elképesztő tudatossággal és precizitással megtervezett és kigondolt minden szeglete ennek az amúgy lenyűgöző művészi alkotásnak, melyben andalogva egyszerre érezhetünk vonzást a föld és az ég felé.
Kiállítás.
Berend Iván képzőművész életművét bemutató kiállítás nyílt a Szentendrei Karnevál Kávéház és Gasztrobárban. A szeptember 28-áig nyitva tartó tárlat ingyenesen látható. A Petőfi Kulturális Ügynökség jelezte, az 1940-ben született, 3 éve elhunyt alkotó életét és művészetét a hűség jellemezte. Hűség a tradícióhoz, a látványhoz, az értékekhez, legyen szó a történelmi, szakrális művészeti hagyományokról, vagy épp a magyarság szellemi örökségéről. Alkotásaiban egyszerre jelenik meg a lírai érzékenység és a konstruktív fegyelem, az álomszerű atmoszféra és a történelmi idősíkok foszlányai. Egyedi stílusára jellemző a különféle technikák ötvözése, a vegyes eljárások tudatos és kifinomult alkalmazása, valamint a gazdag és egyéni színvilág. Kiemelték a Templom és iskola című Reményik Sándor versére reflektáló művét, amely, mint írták, szimbolikusan összegzi is Berend Iván művészi alkatát, ideológiai állásfoglalásban nem harsány, hanem a szépség, az érték és az átéltség eszközeivel őrzi azt, ami fontos és örök. A kiállítás tehát Szentendrén a Karnevál Kávéházban látható szeptember 28-áig.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Egy imádnivaló bajkeverő története, avagy Így neveld a lagottódat. A Dolce Vito Kutya nehéz gazdi élet című könyvben remek humorral megírt valós történeteket olvashatunk egy kutyáról, akire nagyon figyelnek, akit nagyon szeretnek, és mégis mindig történik vele valami, leginkább olyasmi, ami miatt az állatorvoshoz kell menni. Lenyeli a kavicsokat, vagy csak felugrik és leérkezve eltöri a lábát, máskor meg egy toklász okoz majdnem végzetes galibát. A szerző Somogyi Dia, akit televíziós műsorvezetőként ismerünk, egy letehetetlen, sírós, nevetős kötetet ad az olvasónak, amely nagyon különbözik a megszokott kutyás könyvektől, bár van benne számos hasznos tanács arról, hogyan célszerű nevelni, szoktatni a kutyát a családban. Ez a szöveg mégis inkább arról szól, miként fedez fel önmagában egészen új képességeket és lehetőségeket egy nő, aki egyébként már úgy érezte, hogy családanyaként és munkájában kiteljesedett, túl nagy meglepetés nem érheti. Ezért szól a Dolce Vito kutyátlanoknak épp annyira, mint kutyásoknak. Esen szó arról, hogyan született a könyv, és hogyan került Vito a családba.
Én csak elkezdtem írogatni, mert ahhoz volt kedvem, és olyanokat produkált a kutyánk, hogy úgy éreztem, hogy érdemes ezt papírra vetni, és kicsit magamat is beletettem tulajdonképpen az én érzéseimet, az én küzdelmemet, és utána a párhuzamot tudtam vonni, mint anya, gyakorlatilag a gazdival, illetve az egész akkori életem, hogy mik jutnak ilyenkor az embernek az eszébe, hogy milyen hiány tulajdonságokat fedez föl magában, olyan dolgokat, amiket addig mondjuk nem fedezett föl, és erősödnek benne, hogy milyen lehetőségeket tud egyébként kinyitni az, hogy mondjuk érkezik valaki a családba, jelen esetben egy négylábú, és nagyon érdekes, hogy így elkezdtek így szerte ágazni ezek a kis szálak, hogy egyre több és több lett belőle, és akkor így a végén valamennyire összeállt, és szerintem a kutyás történeteken átsüt. Átsütök én egy picit. És ahogy írtam, nekem sosem volt kutyám a mi családunkban, ez nem volt egyáltalán jellemző, tehát én teljes mértékben a nulláról indultam, és egy óriási kudarccal indultam abból a szempontból, hogy én tényleg megvoltam arról győződve, hogy ha már beengedjük ide ezt az ebet, akkor nekem semmi problémám nem lesz. Ezzel meg ezzel a pontjával, hogy hol alszik, hogy sétálunk, hogy szoktatom, hogy szocializálom, hiszen ez csodálatosan ment szerintem a gyerekekkel. És amikor jön az első koppanás, akkor ezt így az ember, nekem van egy alapvetően egy ilyen szarkasztikus, ironikus stílusom, nagyon karcos a humorom, és így saját magamat kritizáltam gyakorlatilag végig ebben, és így állt össze tulajdonképpen az egész ezekből az apró kudarcokból, a tanulási folyamatokból, az, hogy ő akarva akaratlanul is dobott mindig egy olyat, ami még nem volt a sorban.
Valahogy mindig történik vele valami baleset, valami sérülés, valami betegség, ami miatt igen, sokat látogatod itt a könyv szerint az orvost. Ugye a családodban mindenki szereti a kutyát, de te vagy az, aki viszed őt, vagy aki gondozod őt.
Régebb óta beszéltünk már arról, hogy lehet, lesz, legyen kutyánk. Nagyon jó volt a marketing egyébként. Hogy egy olyan kutya, amelyik nagyon okos, nagyon könnyen tanítható, nagyon szerethető, nagyon tud kötődni, tehát jöttek nagyon jó tulajdonságok, nagyon jó skilleket soroltak föl a kutya tekintetében.
Meg volt a fajta konkrét, hogy mit szeretnél?
Igen, mert a férjemnek a régi osztálytársának már volt egy ilyen lagottója, ugye ez olasz vízikutya, hogy magyarul mondjam, hogy mindenki értse, mert amikor azt mondom, hogy lagottó romagnoló, akkor csak így néznek, hogy ez mi, és akkor mondom, tudod, az a közepes vagy kicsi bárány kinézetű kutya, ja, így már megvan a többségnek, és ő volt a minta példány, tehát ő volt a demókutya, és akkor ismertük őt, és lementünk, megnéztük a lagottó kennelt hollókőben, nekünk ott volt egyébként annó az esküvőnk, tehát mi gyakran visszajárunk, ismertük a helyet, lementünk nyilván, ahol vannak ekkora ilyen kilós kenyér méretű kis kutyák, és végtelenül cukik, de láttuk, hogy néz ki később, és hogy szarvas gombát is lehet szedetni vele, meg lehet tanítani. Nagyon sok terápiás kutya is van a lagottók közül egyébként, elképesztően okosak, és akkor így ebből összeállt a nagy egész, kiválasztottuk, mindenki letette a szent esküt. Most itt a gyerekekre gondolok, mert egyébként ugye 70-30-at szoktam mondani, ez igaz, de hogy egy picit az eleje olyan, mintha tényleg minden csak és kizárólag én csinálnék. Nem csak én csinálom, de például a történetekhez köthető összes rehabilitáció, összes maga a gyógykezelés, a mindennek az adása, a kenése, a felkötése, a leszerelése, a minden, azt tényleg én csináltam végig. A séta és a kirándulás az tényleg azt mondom, hogy 70-30. Onnantól kezdve, hogy megérkezett a kutya, a gyerekek szempontjából átalakult egy plüskutyává, aki tényleg csak néha meg kell simogatni. Ha nagyon csúnyán nézek, akkor Emma lányom lehet, hogy elviszi egy utcakörre, de az nem megfelelő azért ennek a kutyának, mert ő az egy napi másfél-két óra az erdőben. Az a legjobb neki, ő ezért van, ő egy munkakutya.
Fontos Vitó személyiségéről is beszélni, mert ugye ezt is elfelejtik szerintem sokan, akik kutyatulajdonosok lesznek, hogy lehet, hogy mi gondoljuk, hogy majd mire lehet megtanítani, és mit fog tudni, és kutyaiskola, és nem tudom, de hát annak a kutyának van egy önálló személyisége. Tiédnek milyen van?
Annyi nevet adtunk neki a meglévőn kívül, ami sokkal jobban passzolt volna egyébként hozzá, mert ő egy nagyon okos, roppant sértődékeny. Bizonyos szempontból ugye a kutyánk nincs, ugye időérzéke nincsen, és azt mondják, hogy úgy nem is emlékszik, de hogy nem emlékszik. Ő mindenre emlékszik, amit ő nem szeretett, és esetleg megismétlődik. Nagyon akaratos, egy kicsit sznob, tehát ő eldönti, hogy majd ő kivel játszik. Jól szocializálható egyébként, és az első három napközis pofon után azt is megtanulta, hogy olvasson a jelekből. Tehát, hogy azért egyáltalán nem hülye kutya, nem erős az idegrendszere, nehezen viseli a stresszt, és egyébként utólag már én is kiokosodva tudom, hogy miért szedte föl ezeket a kerti kavicsokat, hogy mik voltak ezek a hirtelen olyan mozdulatai, meg olyan szituációkba való keveredése, amit minden stressz okoz, az ő magasabb energiaszintje és gyengébb idegrendszere, és akkor ebből egy ilyen tudományos képletet, egyenletet össze lehet tenni. Ő egy balfácán egyébként.
És nagyon szeretni való így a könyved alapján, és az előbb mondtad, hogy köveket fölszedni, de nem, hogy fölszedi, lenyeli. Nagyon sokat írsz az állatorvosról, a Dr. Ironról. Az ember azt szeretné, ha minden állatorvos ilyen lenne, biztos nem mindenki ilyen segítőkész.
Az biztos, hogy a Vito nem élne, hogyha ő nem lenne, és nem lenne olyan, aki még visszaviszi a kocsiba kicipelt kutyát, mert annyira bosszantja, hogy egyszerűen nem találta meg, hogy mitől volt rosszul, és inkább visszavitte még egy ultrahangra és még egy röntgenre a saját rendelőjébe este 9 órakor, amikor éppen Balatonról jött vissza a feleségével és 3 gyermekével, mert látta, hogy szenved, látta a rémületet az én arcomon, és ott vizsgálgatta még 9:30-ig, és egyszer csak megtalálta a problémát, mert ha nem találja meg, akkor a kutya az másnapra biztos, hogy elpusztul. És ez szerintem nem csak szakmaiság, hanem egy olyan emberség van benne az állatok irányában, és szerintem az én alaptermészetemből, a munkámból, a kutyából adódóan ez a hármas, szerintem ez alakíthatott ki egy teljesen baráti kapcsolatot, bár nyilván tök jó, hogy van ez a könyv, de azért sokkal jobb lett volna, hogyha ez nem tud ilyen szoros lenni, mert az azt jelenti, hogy szegénykém nem esik át ennyi problémán, ennyi műtéte már, mint a kutya, de ehhez egy nagy adag humor is kellett.
Gréti utószava, a kötet vége. Miért érezted, hogy kell egy szakember?
Egyrészt azért, mert úgy éreztem, hogy ha van egy könyv, amiben van sok vicces dolog, sok kedves történet, ami valós eseményeken alapul, és valós problémákon. És ezek a problémák nagyon sok helyen szerintem fellelhetőek egy családban, ahol bekerül egy kutya. Ugyanolyan sokan küzdenek azzal, hogy mondjuk nehezen tudják ráadni a pórázt, hogy nem sétál megfelelően az utcán, hogy fölszed mindent, hogy állandóan matricaként a fenekükben van, hogy nem úgy viselkedik, és biztos voltam abban, miután közben is mindig mondta, hogy hát igen, ez történt, de hogyha ezt csináltad volna, akkor nem ez történt volna. És azt gondoltam, hogy a nevetgélés, meg a szörnyűködés, meg a csodálkozás mellett és után, az nem árt, ha van valami oktató jellege, kicsit informatív jellege a könyv utolsó, mit tudom, 20-30 oldalának, ahol konkrétan igen, nem akarja pórázt, depresszióba esik, tisztelt gazda, ezt itt nem jól csinálta, ezt így lehetett volna jól csinálni, így szoktuk csinálni. És a szélsőséges esetekhez és szocializációs problémákhoz szerintem jól jön egyfajta tanácsadás, szerintem ezáltal többet ad a könyv. De hát abból a szempontból nem válogatott a kutya, hogy azért a Grétinél is dobott 1-2-3-at, tehát egyrészt ő is megismerhette nekem köszönhetően dr. Áront, és valószínűleg soha az életében nem fogja elfelejteni, amikor egy fél napon keresztül őt kellett keresni, még 10-20 ember társaságában. Tehát, hogy azért, hogy szokták mondani, hogy beírta magát a Solymári Kutyaiskola történelmébe Vító, és igazából egyébként családtagként kezelik.
Somogyi Diával beszélgettünk könyvéről, amelynek címe Dolce Vito, Kutya nehéz gazdi élet, válogatott ballépések és nem hétköznapi szorongások nagy dózisban kutyásoknak és kutyátlanoknak egyaránt. A könyv a Kék Európa Stúdió gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.